Híreket hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Liszt Ferenc Zarándok évek című művének harmadik kötetével ismerkedhetnek meg. Előadja Ránki Fülöp zongoraművész. A műsorvezető Szabó Ferenc János.
Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt és minden rádióhallgatót a mai Zenebeszéd műsoron. Liszt Ferencnek a Zarándok évek című zongora ciklusából a harmadik kötettel fogunk ma megismerkedni. Ugye ez egy három kötetes sorozat, az Zarándok évek, ami a koraromantikus utazás toposznak egy ilyen szólózongorára komponált változata. A koraromantikus utazás toposz, ez ismerős lehet Goethétől, ismerős lehet akár Schubert dalciklusokból, de Liszt elsődleges mintája Byron, a Charles Harold Zarándok útja, és innen is veszi ő maga a Zarándok évek címet. Ezek ismert zongoradarabok. Az első kötet svájci utazás, több fázisban készült el. A második kötetet Liszt és Marie Dagu grófnő 1830-as évekbeli itáliai utazása ihlette, és ez is több fázisban készül el, utolsóként a Velence és Nápoly címet viselő Függelék. És maga ez a Zarándok évek cím is nem rögtön a legelején jön Lisztnek, először még egy utazó naplója volt ennek a sorozatnak a címe. Az itáliai kötettel kapcsolatban alakul ki az Anni de Pellerinage, a Zarándok évek cím, és Lisztnek ekkor az a terve, hogy három kötetet fog komponálni, az első év, az első Zarándok év Svájc, a második év Itália, és 1841-ben még tervezett egy német kötetet, egy németországi Zarándok évet, ez végül nem valósult meg. Ezeknek a köteteknek különböző zenén kívüli inspirációi vannak. Az első kötetet legfőképpen a svájci táj, természeti képek, irodalom ihlette. A második kötetben nyilván Itáliában a képzőművészet, a látvány, az irodalom, és némileg a zene is ott van, a tánc a háttérben. Majd hosszas szünet. 1880-ban Liszt így ír lányának, Kozimának. Több mint 20 év telt el az Anni de Pellerinage második kötetének megjelenése óta, melyhez egy teljesen kész harmadik kötetet adok hozzá. Feuille de Cyprès et Palme címmel. Ez a francia cím, ez ciprus és pálma levelek magyarul. Ez végül elmaradt, nem lett a kötetnek ilyen alcíme. A harmadik Zarándok év kötet nem tűnik első látásra olyan szorosan egy témájúnak, mint az első kettő, a svájci vagy az itáliai kötet. 7 tétel, van benne 4 gyászdarab, 2 vallásos témájú tétel, és közepén a talán leghíresebb tétele a ciklusnak, a Villadeszte szökőkútjai. Nem is egy időben komponálja őket. Sőt, hát viszonylag sok idő eltelik, a legkorábbi darab, a gyászinduló 1867-ben keletkezett, és az utolsó tételek 1877-es első 4 és utolsó tétel között. És hát még ezután fog csak megjelenni a Kotta, a Mainzi Schott kiadónál. És maga az inspirációs forrás se igazán könnyen megfogható első ránézésre. Ugye a 3 Villadesztéhez kötődő darab, a 2 Sirató és a Villadeszte szökőkútjait, ez nyilván az itáliai tájhoz kapcsolódhat, de ott van az első és az utolsó tétel, ezek vallásos témájú darabok. Mondjuk Rómához, Liszt római éveihez ez is köthető. De mit keres ott a magyaros gyászzene? A mexikói császár emlékére írt gyászinduló. Ráadásul ezek a darabok készültek el először, és ezekhez Liszt még irodalmi idézetet is kapcsolt. Most a Zenebeszéd mai műsorában először nem a cikluson belüli sorrend szerint fogunk haladni, hanem a keletkezés sorrendjében, és majd a végén ismerjük meg a ciklus teljes egészét és annak a sorrendjét. Mielőtt azonban belevágunk a gyászindulóba, ugye az első elkészült tétel a ciklusban az utolsó előtti helyen áll, szót kell ejtenünk arról, hogy az a bizonyos 20 év, amiről Liszt ír. Az első 2 Zarándok év kötet, azok a fiatal és az érett Liszt zenéi, a nagy romantikus Liszt zenéi. Hát a harmadik kötet az nem. Nem olyan könnyen emészthető zenék ezek. A kései Liszt, szoktuk ezt így emlegetni. Nem a Tom és Jerry rajzfilmből ismerős magyar rapszódia virtuóz Lisztje, vagy a Hámor szonáta érett romantikus világa. Az idős Lisztzenéje más. Nagyon sokszor elégikus, melankólikus. Akkor egyedül hagy egy-egy dallamot mindenféle kíséret nélkül, teljesen puritán módon lecsupaszítva. Sokszor sötét az idős Lisztzenéje. Sok gyászzenét írt ekkor, gyászindulókat, halálzenéket, baljóslatú műveket. És modern hangzások, modern zenék ezek, harapós, éles diszonanciák, sok kromatika, meglepő akkordfordulatok, ezeket mind hallani fogjuk majd ebben a ciklusban is. Nem véletlen, hogy Liszt maga egy levelében így írt a Zarándok évek harmadik kötete kapcsán: ezek a darabok alig ha illenek a szalomba, nem szórakoztatóak, és nem is andalítóak. Ha kiadom, figyelmeztetem majd a kiadót, fennáll a veszélye, hogy csak kevés példányt fog eladni belőlük. Kezdjük tehát a gyászindulóval, amelyet Liszt Habsburg Miksa császár emlékének ajánlott. Ez a Habsburg Miksa császár, ő Ferenc Józsefnek az öccse volt, és harmadik Napóleon francia császár felkérésére vállalta el, hogy a második mexikói császárság uralkodója lesz, első Miksa néven. Azonban 1867-ben a helyi köztársaságpárti csapatok Benito Juárez elnök vezetésével megbuktatták, hadbíróság elé állították és halálra ítélték hazaárulás vádjával. Ez a halálos ítélet ellen nagyon sokan tiltakoztak, de Juárez elnök példát akar statuálni, és Miksát végül 1867. június 19-én két tábornokával együtt agyonlőtték. Mi köze volt Lisztnek Miksa császárhoz? Hát egyrészt az, hogy Miksa császár nem sokkal a halála előtt felterjesztette Lisztet egy kitüntetésre. Liszt egyébként ezt nem vehette már át, ezt a kitüntetést. És Liszt két művet komponált Miksa császár emlékére, a Férfikari Requiemet, illetve ezt a gyászindulót, ami az Zarándok évekbe később bekerült. Tudta Liszt, hogy egy császárnak állít emléket, ezt mutatja az az irodalmi idézet, amit a Kotta élére írt. Properciust idézi: in magnis et voluisse sat est. Nagy dolgokban akarni is elég. Kicsit magyarázni érdemes ezt az idézetet. Properciusz itt azon tűnődik, hogy vajon képes-e ő maga diadaléneket szerezni Augustus császár győzelmei tiszteletére. Nyilván ugyanez a kérdés foglalkoztatta Lisztet is. A gyászindulónak két része van, két egymástól teljesen elütő karakter. Az első egy állandó basszus formulára rátett gyászinduló karakterű zene, egy ostinátó felett haladó gyászinduló. Hallgassuk meg ennek egy részletét. Hallhattuk itt is ezt az egyedülmaradó dallamot, ami nagyon jellegzetes kései Liszt zenei megoldás. A másik zene ebben a gyászindulóban egy imádság tulajdonképpen. Maga a zenei anyag, amit itt Liszt felhasznál, egy másik művében is megjelenik, ebben mindjárt belehallgatunk nagyon röviden, ez egy Ave Maria kórus mű. Nem lehet tudni pontosan, hogy a gyászinduló keletkezette előbb, vagy az Ave Mária, tehát, hogy az Ave Máriából kölcsönöz Liszt, vagy a gyászindulóból emeli át ezt a motivumot. Most meghallgatjuk a gyászindulóból is ugyanezt a dallamfejet. Ennyit egyelőre a gyászindulóról, és most tovább lépünk a kronológia szerint következő műhöz, ami néhány évvel később, 1872-73 fordulóján született, a Sunt Lacrimae Rerum, ami a ciklusban a gyászinduló előtti helyet foglalja el, mármint a végleges ciklusban. Sunt Lacrimae Rerum, amod ongroa, a tárgyaknak könnye van, magyar hangnemben. Milyen furcsa cím. Hans von Bülownak ajánlotta ezt a tételt Liszt Ferenc. Különböző módokon nevezi ezt a zongoradarabját leveleiben. Olga von Meyendorfnak úgy céloz rá 1872. decemberében, hogy írt egy új, nagyon szomorú magyar rapszódiát. Bülownak pedig 1873. január elején írja: nemrég írtam vagy 100 taktust, melyet önnek ajánlok, és majd elküldök nyomtatásban. A címe Treno di Ongroise lenne, tehát magyar sirató. A cím végül Sunt Lacrimae Rerum, ugye az a címe első fele, ez is egy idézet Vergiliustól, az Éneiszből, az első énekben Éneász mondja ezt, hogy mert van a tárgyaknak könnyük, szánják a halandót. Egy nagyon izgalmas jelenet az Éneiszben. Éneász így sóhajt fel, amikor társaival együtt hajótörődként partra vetődik, és meglepetten szemléli a trójai háború jeleneteit a karthágói templom falán. A trójai háború, amiben ő még részt vett. És mi az a magyar hangnem, ami a cím második fele? Hát ez a bizonyos magyar hangnem, ez az a magyar moll skála, nevezik cigánymolnak is, cigányskálának is, amit Liszt nagyon szeretett használni. Több mindent is jelent számára ez a skála. Hallgassuk meg most ezt a skálát csak simán skálaként. Ugye ez egy olyan moll skála, amiben két bővített szekund is található. És ezzel Liszt nagyon sokat kísérletezik. Ugyanis könnyen ki lehet esni ezzel a skálával bármiféle hangnemérzetből. Könnyen át lehet csúszni egyikből a másikba. És ott van ebben a skálában az a hangköz, a tritónusz, ami a legkevésbé hangnemszerű, ami a legkevésbé ad egyértelmű hangnemérzetet. És ami Lisztet pont ezért nagyon foglalkoztatja, hogy hogyan lehetne a hangnemek közti átjárást ezzel egy kicsit még izgalmasabbá tenni. És ez a magyar moll skála ugye Liszt számára a magyarság szimbóluma is, és rendszerint gyászos konnotációban jelenik meg. Na most mit értek ez alatt, hogy a hangnemek bizonytalansága? Hát hallgassuk meg például a mű elejét. Több egymás utáni hasonló figurációt fogunk hallani, egy lefelé hajló, sóhajszerű motivumot, és mindegyiket más hangnemben tudnánk értelmezni. De ez csak az utolsó hangoknál derül ki, hogy milyen hangnemben. És annak ellenére, hogy különböző hangnemeknek az érzetét keltik, mégis összeállnak egy tonalitássá, és pont ebben a bizonyos magyaros moll skálában értelmezhetők egy tonalitásban. Thank you. Tehát bármilyen furcsa is, ez az egész valójában beleilleszkedik egy hangnembe, tonális, de mindez csak utólag tűnik fel az ember fülének, és nagyon szokatlan. Nem a megszokott dur és moll tonalitások valamelyikét halljuk, hanem foltokat, az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik amolyan, a három motívumból, és a végén áll össze, hogy ja, hogy ez egyben ilyen. Nem csak így van jelen a magyar hangvétel a Sunt Lacrimérumban, hanem hallani fogunk egy verbunkos dallamot, amiben el vannak rejtve ugyanazok a sóhaj motivumok, amiket az imént hallottunk a tétel elejéről. Megkérem Ránki Fülöpöt, hogy játssz el nekünk ezt a verbunkos motivumot is. Magyar zene hallgató számára egy elsőre fölismerhetőek azok a magyaros zenei nyelvi eszközök, amiket itt Liszt alkalmaz. A 19. századi népies magyar műzenének a stílusjegyei. Csak természetesen az idős Liszt ebbe is belenyúl. Nem verbunkost ír, hanem a verbunkost felhasználja, és beépíti a saját, mondhatom ismét talán ezt a jelzőt, hogy harapós zenéjébe, zenei nyelvébe. Ismét tovább lépünk a következő stádiumhoz a keletkezés történetben. 10 évvel a gyászinduló komponálása után, és 5 évvel az imént hallott Sunt Lacrimérum komponálása után, 1877 őszén formálódik teljessé, ciklussá ez a bizonyos harmadik zarándokév. Liszt 1877 őszén Róma közelében, a Villa d'Este-ben időzik és komponál. Megihletik őt a kert ciprusfái, szökőkutyai, valamint az erre az őszi időszakra eső katolikus ünnepek. Nagyon izgalmas, hogy a leveleiből követni lehet, sőt vissza lehet fejteni a művek keletkezési történetét. Ezt most végig is fogjuk követni. 1877. szeptember 13-án ezt írja Olga von Meyendorfnak. Bár még nem tértem vissza a munkához, épp most írtam vagy 100 ütemet zongorára. Igen sötét hangulatú és vigasztalan elégia. Csak a végén világítja meg a türelmes beletörődés fénysugara. Ha kiadom, a címe a Villa d'Este ciprusai lesz. Na mi is ez a Villa d'Este? Tivoliban található egy gyönyörű villa, amelynek nagyon régre nyúlik vissza a története. Második Ippolito d'Este bíborost, aki egyébként Alfonso d'Este és az operatörténetből ismerős Lucrezia Borgia fia volt. Na szóval ezt a bíborost harmadik Gyula pápa 1550-ben kinevezte Tivoli kormányzójának. És Ippolito egy régi bencés kolostort átalakítatott palotává. A villa és a kert egy bizonyos Pirro Ligorio tervei alapján készült, aki alaposan tanulmányozta a kert kialakításához az antik építészetet. Remekül értett a vízvezetékek kutak tervezéséhez, és ahogyan az ekkoriban bejáratott megoldás volt, antik műemlékeket odahozatott. Gyakorlatilag műemlékekkel egészítette ki a kútszobrokat, amelyeket például Hadrianus császár egykori palotájából, régészeti leletekből odaszállítottak. Mintha ma egy régészeti feltárásból valaki a saját kertjébe hozatna valamilyen múzeumi rendeltetésű darabot. A kivitelezést pedig az Este család hivatalos építésze Alberto Galvani végezte el. Később ezt a kertet és a palotát, a villát tovább fejlesztették, azonban a 18. században elhanyagolták. És az 1800-as évek közepén egy másik bíboros, Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst megvásárolta és felújítatta. Itt jön a képbe Liszt Ferenc. Ugyanis ez a bizonyos Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst bíboros Liszt közvetlen ismerőse volt. Nagyon összetett az ő kapcsolatuk. A bíboros testvérének a felesége volt az a Marie, aki Caroline von Zeyn-Wittgensteinnek a lánya. Ugye Caroline von Zeyn-Wittgenstein volt az a hölgy, Liszt élettársaként szoktuk őt emlegetni, például akit Liszt majdnem feleségül vett 1861-ben. És ilyen módon a hölgy lányát, Marie-t Liszt is szinte lányaként szerette. Igen ám, de éppen ez a bíboros Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst volt az, aki megakadályozta Liszt és Caroline házasságát, nehogy Karolin vagyona egy új örökösre szálljon. Hova tovább? Ugyanez a bíboros volt az, aki Lisztet arra biztatta, hogy egyházi pályára lépjen. Sőt, ő maga is közreműködött azon a szertartáson, amikor Liszt a 4 alsópapi rendet megkapta. Nem tudjuk, hogy milyen motiváció állhatott a háttérben, még az se kizárt, hogy némi lelkiismeret furdalása volt a bíborosnak. Ugyanis 1864-től kezdve rendszeresen vendégül látta Lisztet Tivoliban, külön lakosztályt biztosította számára a Villa d'Este-ben. És Liszt itt a Villa d'Este-ben nagyon nyugodt körülmények között komponálhatott. Hogyha Rómába kellett utaznia, könnyen megtehette, hiszen nincs messze Róma. Tehát éppen ideális szellemi, alkotó körülményeket biztosított neki a bíboros, és kikapcsolódási lehetőséget is. Most a villa kertjében csodaszép öreg fák is vannak. A ciprusfa, tulajdonképpen az antikvitás óta a halál, a gyász szimbóluma, hát az idős Liszt több szempontból is könnyen talált át kapcsolódást a ciprusfákhoz. 2 siratót írt a Villa d'Este ciprusai címmel, de ezzel a címmel még egy kicsit fogunk foglalkozni, hogy biztosan a Villa d'Este ciprusairól van-e szó. Az első sirató egy monotematikus darab. Egy olyan műről van szó, amit szinte az egész művet egy picike, néhány hangból álló, 4 hangból álló dallam fejből, témafejből bont ki a zeneszerző. Ez a 4 hang minimális lépésekkel saját magába visszatérő kis motivum töredék szinte. És ez jelenik meg a mű elején, akkordok felső hangján tudjuk követni majd ezt a dallamot, és később ezt a dallam fejet fejleszti tovább Liszt, úgy, hogy az utolsó hang az néha nem visszatér az elsőbe, hanem ellép egy másik hangra, azonban rögtön az első megjelenéskor ott van mind a 2 hang, ezt most mindjárt meg is fogjuk hallgatni. A legelejét játssza először nekünk Ránki Fülöp, ahol az akkordok felső hangjai fogják kiadni ezt a dallammotívumot, és az utolsó akkordban ott van egy középső hang, ami később vissza fog térni. Mit hallottunk? Különböző akkordokat, amik önmagukban teljesen tonálisak, hangnembe helyezhetők. Mégis az egésznek most itt tulajdonképpen, mintha nem lenne tonalitása. Tonális foltok, hangnem foltok hallatszódnak csak. Most ebből a témafejből a következőképpen lesz majd dallam. Egy szintén gondoladalszerűen hullámzó kíséret fölött szomorú dallamként szólal meg, úgyhogy az utolsó hang az imént hallott akkordokból, az utolsóból egy másik hangra fog lépni, de ugyanez a dallam. És hallani fogjuk, hogy tulajdonképpen 2 ütemenként változik a hangnem. Egy nagyon izgalmas zenei kísérletet csinál itt Liszt. A basszus szólamot, ha követjük a dallam mellett, akkor egy félhangonként lefelé ereszkedő, kis lépésekben süllyedő basszus szólamot fogunk hallani, amiből a kromatikus lefelé haladó lépések során egyetlen egy hang maradt ki, az a hang, amivel a felső szólam viszont kezdődött. Figyeljük még meg, hányféle karakterrel jelenik meg ugyanez a dallam töredék a tétel során. Később visszafojtott hangvételben halljuk, valamiféle fokozás kezdetén. Thank you. Aztán a fokozás egy pontján átkerül ugyanez a dallamtöredék a basszusba, az egész hangzás tömeg legaljára. És a téter csúcspontján pedig egy nagyon furcsa hangközzel, a már említett tritónusszal játszik Liszt. Tritónuszonként felfelé haladva, az oktávot pontosan ketté osztva, viszont a hangnemérzetnek ezáltal végleg búcsút intve, ugyanezt a dallam töredéket ismételteti az előadóval Liszt Ferenc. És akkor vissza egy kicsit a címhez. Nagyon érdekes asszociáció történt itt ugyanis. Lisztnek a Villa d'Este Ciprus fáiról eszébe jutottak egy római kolostor, a Santa Maria dei Angeli ciprusai, amelyekről úgy tartották, hogy Michelangelo ültette el azokat az általa tervezett bazilika kertjében. Most Liszt egész életében nagyon szerette Michelangelót, és pont ekkor 1877 őszén ír is egy levelében Michelangelóról. Így jellemzi őt. Akinél jobban, mármint hogy Michelangelónál jobban, talán senki sem ismerte az alkotó egy hosszú életen át tartó magányosságát. Tehát Liszt, amikor ír darabot a ciprusfákról, asszociál egy másik ciprusfa csoportra, nevezzük így, amit úgy tudja, hogy Michelangelo ültetett. És Michelangelóval ő maga is sorsközösséget érez az alkotó hosszú életen át tartó magányosságát. Most miért lett mégis a Villa d'Este ciprusai a mű címe? Azért, mert 5 évvel később, még a mű nyomtatásban való megjelenése előtt, 1882-ben kiderült Liszt számára, hogy nem Michelangelo ültette azokat a bizonyos ciprusokat, hanem ez csak egy legenda. Két német tudóstól tudta ezt meg, és akkor úgy döntött, hogy akkor viszont maradnak ezek a ciprusok, a Villa d'Este ciprusai. Na most mindez egy szempontból lesz nekünk fontos, ugyanis van köze a második ciprusos sirató körüli Liszt levelekhez. A második sirató, ugye ezek egymás mellett is foglalnak helyet a végleges ciklusban, hosszabb, jelentősen hosszabb darab, mint az első. Az eleje tulajdonképpen, ha nem is szó szerinti idézet, de aki ismeri azt a művet, amit Liszt parafrazál, vagy amire Liszt emlékezhet, az egyből hallja, hogy miről van szó. Wagner Tristan és Isolda című operájának a legelejéről. Ezt most hallgassuk is meg, csak néhány ütem erejéig. Ugye ez a nagyon ismert előjáték kezdő motívum, amit Tristan akkordként is szoktak emlegetni, valójában egy akkord kapcsolat, ami két kromatikus lépéssorozat ütközéséből jön létre. Halljuk, hogy Lisztnél hogyan indul a második ciprusos sirató. Lisztet a Tristan és Isolda sokat foglalkoztatta. Ő mutatta be éppen a mű előjátékát Weimarban 1859-ben, később a híres zárójelenetből, a Liebestodból, Isolda szerelmi halálából nagyon ismert zongora átiratot is készített. És az, amit itt Wagner ebben a motívumban keresgél, ez a kromatikus, szintén valamiféle hangnem nélküliség, vagy hangnem tágítás, hangnem érzett tágítás, ugyanazt keresi nagyon gyakran Liszt is, és ezért is foglalkoztatja őt ennyire ez a típusú zene. Van egy második nagyon fontos téma is ebben a tételben, ami egy fanfár. Először nem annyira fanfár karakterrel jelenik meg, hanem méltóság teljes dallamként, akkordikus kíséret fölött. de nem sokkal később az igazi fanfár arcát is megmutatja. És ismerkedjünk meg még egy harmadik fontos dallammal, amiről Liszt egy levelében tesz említést. 1877. szeptember 23-án Karolin von Zein-Wittgensteinnek írja. Az utóbbi három napot teljes egészében a ciprusok alatt töltöttem. Valamiféle megszállottság volt ez, képtelen voltam bármi másra gondolni. Még a templomban is öreg törzsük kísértett, és énekelni, sírni hallottam, örökké változatlan lombkorona terhelte ágaikat. Végül is itt vannak, kottapapíron rögzítve, sok-sok javítás, törlés, újabb törlés, újramásolás után. Most már beletörődöm, hogy ilyenek, nem nyúlok többé hozzájuk. Michelangelo ciprusaitól egy szinte szeretetet sugárzó dallam különbözteti meg őket. Ezért kell tudnunk azt, hogy az első ciprusos iratót ekkor Liszt még Michelangelohoz kapcsolta. Na de mi is ez a szeretetteli dallam? Hallgassuk meg! Ez a dallam valamiféle, tényleg, ahogy Liszt írja, szeretetteli dallam, valami reménységet sugároz. A sirató egyébként nagyon sötét, és hát nem egy optimista világába. Épp ez az optimizmus, vagy reménysugár, az a kérdés, ami Lisztet talán foglalkoztatta a mű befejezésénél is. Pillancsunk most egy kicsit bele Liszt műhelyébe. Hogyan formálódott Liszt keze alatt a második sirató befejezése. Ismertek a mű korábbi fázisai is, és most meghallgatjuk azt a változatot, ami egy korábbi befejezés volt. Egy lefelé szálló akkordmenetet fogunk hallani, és a végén egy megnyugvást adó dur zárlatot. Azonban nem ez lett a végleges befejezése a tételnek, hanem Liszt visszahozza a tételt indító motivumot, azt a bizonyos kromatikus motivumot, amit talán a Tristán és Izolda elejéről vesz kölcsön, de kíséret nélkül, akkordok nélkül, szólóban csak a néhány hangot halljuk kíséret nélkül, és kisimítja Liszt a tonalitást. A kromatikus menetet kisimítja egy dur befejezésre, mintha valami reménység lenne ebben is. Liszt 1877. szeptember 27-én így ír Olga von Meyendorfnak a ciprusos darabokról. Ezeknek a szomorú daraboknak nem lesz nagy sikerük, és meg is lesznek anélkül. Trenódiáknak, azaz siratóknak nevezem majd őket, mert az elégia szó túl gyengédnek, majdnem világiasnak tűnik számomra. És ugyanebből a levélből, A ciprusfák két egész csoportját komponáltam meg, mindegyik több mint 200 taktus, és egy posztlúdiumot, utójátékot, a Villa d'Este ciprusaihoz. Ez a bizonyos posztlúdium, ez a Zarándok évek utolsó darabja, az Zarándok évek harmadik kötetének utolsó darabja, a Sursum Corda lesz. Ekkor még posztlúdium a címe Liszt számára, később nyeri el a végleges címét. A Sursum Corda, emeljétek fel szíveiteket. Ez is olyasmi, mint az első ciprusos sirató, hogy szinte egy dallam magból bontja ki Liszt az egész tételt. Sőt, a dallamok még rokonságban is állnak egymással, ugyanannak a körbe haladó témafejnek egy dur hangnemre simított változatát halljuk a Sursum Cordában. Ezt a tételt is többféleképpen fejezi be Liszt. Meg fogjuk most hallgatni az eredeti befejezések egyikét, mert itt több változat is fennmaradt, és utána majd a végleges változatot is. Ugye azért is érdekes ez, mert végül ez lesz az egész ciklus záró darabja. És vajon milyen zárlatot képzelt el Liszt eredetileg a darabnak, és aztán akkor, amikor már látta, hogy ezzel fogja befejezni az egész ciklust. Tehát hallgassuk meg először az egyik korai változatot. Most pedig azt, ahogy az utolsó változatban befejezi Liszt a Sursum Cordát. Halljuk, ez szinte harangszó, ami itt hallatszik, és erre a harangszóra nem sokára vissza is térünk. Miről szól ez a darab, a Sursum Corda? Tulajdonképpen a gyászból való feltekintés, az örök élet reménye, talán így lehet összefoglalni a témáját. És most ismét Liszt egy levelét idézem, csak jóval korábbit, ahol ő ezt a Sursum Corda kifejezést használja, és elmagyarázza, hogy neki miről szól. Lánya Blandin halála után írja Eduard Lisztnek. Blandinnek megvolt a helye a szívemben Daniel mellett. Ugye Liszt három gyermeke közül Daniel Liszt és Blandin is előbb halt meg, mint maga Liszt Ferenc. Mindketten velem maradnak, közbenjáróként vezeklést és megtisztulást hozva a számomra Sursum Corda kiáltással. Amikor az én végső napom is közeleg, a halál nem fog felkészületlenül vagy reszkető lélekkel találni. A mi hitünk reméli és várja azt a megváltást, amelyhez a halál vezet. De amíg a földön élünk, a napi feladatainknak kell szentelnünk magunkat. Az enyém sem maradhat végezetlenül. Bár jelentéktelennek tűnhet mások szemében, számomra nélkülözhetetlen. Lelkem könnyeket ejtve sír miattuk, lángra kell gyújtanom azokért, akik itt maradtak. Drága halottaimat pedig testi és lelki urnában kell megőriznem. Ez a művészi feladatom célja és tárgya. Lisztnek tehát a Sursum Corda az egyik gyermekének, sőt talán mindkét elvesztett gyermekének az emlékét is őrzi. Tovább megyünk a Liszt levelekben. 1877. október közepén, 14-én Olga von Meyendorfnak írt levelében már Sursum Corda címmel említi ezt a bizonyos posztlúdiumot. És írja, hogy tovább dolgozott a ciprusos darabokon, szó szerint ezt így a ciprusaim magasabbra nőttek. És már céloz az Angelus komponálására, idézem őt. Október elején volt a Szent Angyalok ünnepe. Írtam a számukra vagy 100 taktust, zongorára vagy harmóniumra, és azt kívánom, bár csak jobban kifejezhetném bensőséges rajongásomat az isteni hírnökök iránt. Az Angelus ima az űrangyalokhoz, ez lesz majd a Zarándok évek harmadik kötetének nyitó darabja. És ez is Liszt családjához kötődik, akárcsak a Sursum Corda. A legkorábbi kéziratán a tételnek 1877. szeptember 27-i dátum szerepel, tehát jóval korábbi, mint az előbbi idézett levél. Vagy tényleg ekkor komponálta Liszt, vagy csak valamiért fontos volt számára ez a dátum, és a mű keletkezéséhez köze van. Ez a nap ugyanis Szent Kozma és Damján ünnepe, és ezt Liszt oda is írja a kéziratra. Kozma pedig nem más Szent Kozma, mint Kozima védő szentje. Ugye Liszt harmadik gyereke. És a művet Daniela von Bülow-nak ajánlotta Liszt, aki Kozima és Hans von Bülow gyermeke, ekkor 17 éves. Az a Daniela, aki egyébként 1860-ban született, és azért Daniela nevet kapott, mert ezzel emlékeztek az egy évvel korábban elhunyt Daniel Lisztre. Tehát Blandin után Daniel és Kozima is, tehát mind a három Liszt gyermek bekerül a ciklusba. Ráadásul Liszt a végleges Kotta kiadás címlapjára 3 zenélő angyalt tetetett. És egy levelében elárulja, hogy ezek az angyalok számára a lányunokáit jelképezik. És most meghallgatjuk az Angelus legelejét, és hallani fogjuk ugyanúgy harangszó, mint amire változtatta a Sursum Corda legvégét Liszt. Hallgassuk meg ennek a tételnek a fő témáját, és annak utána rögtön egy új változatát, ahogy a mű során először megszólal ez a nagyívű téma, és utána kvázi megdicsőülve halljuk. És halljuk a mű tetőpontján lévő változatot. Már csak egy tételről nem beszéltünk, mégpedig a ciklus leghíresebb tételéről, a Villa d'Este szökőkutyairól. 1877. november 10-én Liszt Kozima Wagnernek írja. Mint minden évben, idén szeptember 27-én is megünnepeltem Szent Kozma napját, Kozimának írja, szívem minden bensőségével és álhatatosságával. Néhány nappal később, október 2-án volt a Szent Őrangyalok ünnepe. Ez a mai egyházi szóhasználatban a Szent Őrző Angyalok emléknapja. Önkéntelenül elkezdtem írni egy oldalnyi zenét, melyet lányodnak Daniélának ajánlok. Ugye ez az Angelus, amiből az imént hallottunk részleteket. Szeptemberben és októberben a villadesztében semmi más nem csináltam, mint hangjegyeket firkáltam. Itt vannak tehát a ciprusok, a szökőkutak és más kis nyomorúságok, amelyeket nagyszerűen elképzeltem. De gyengén, itt Liszt szó szerint azt írja, hogy hülyén, gyenge elmélyűen fejeztem ki. Mivel nincs tehetségem ábrázolni azt, ami megragad. Bárhogy legyen is, ezeket a zongoradarabokat eljátszom majd nektek a Wahnfriedben. Talán az egyik közülük, Sursum Corda, nem fogja felbosszantani Wagnert. Na néhány szót a híres szökőkutakról. A Villadeste parkjában csodálatos szökőkutak vannak. De ez a park szintekre, emeletekre tagolódik, meredek lépcsőkkel, kis ösvényekkel, labirintusokkal. Lenyűgözően sokféle szökőkút található itt. Van legyezőt formáló szökőkút, van olyan hely, a Cento Fontane, ahol 100-nál is több helyről spriccel a víz, a Fontana di Rometta, a Rómát jelképezi, megszoborták benne a hét dombot, a műemlékeket, a Romuluszt és Rémuszt tápláló farkast is, és a szökőkúton átfolyó víz jelképezi a Tiberiszt, a rajta lévő hajószobor pedig a Tiberis szigetet. És ott van a Fontana Diana Efezina, azaz az Efesoszi Diana, avagy Artemis kútszobra. Ugye az Efesoszi Diana az egy sokmellű nőalak, és a sokmellű nőalak melleiből spriccel a víz. Tehát egy nagyon látványos parkot képzeljünk el, illetve aki volt már ott, annak elképzelnie sem kell. Hát Lisztet ez az egész látvány és halvány, hiszen a szökőkutaknak csobogása is van. Ez valami egészen elképesztő zenére ihleti. Szokták mondani, hogy szinte az impressionista zenéket előlegezi meg ezzel a szökőkút zenével Liszt. Halljuk a műnek a legelejét. Később megjelenik egy felfelé törő dallam, szinte láthatjuk a víz sugarakat, ahogy fölfelé haladnak. Az a dallam, amit itt a vízcsobogás alatt hallhattunk, ez a fölfelé lépkedő dallam, később jelentősen nagyobb dimenzióban visszatér, torlasztva. Az embernek első hallása szinte az az érzése, hogy itt valamiféle áradás kezdődött a szökőkutaknál. Thank you. természetesen nincs szó semmiféle áradásról, illetve nem a szó szoros értelmében van szó itt áradásról. Ugyanis a mű közepén történik valami nagyon fontos, ami az egész ciklus szempontjából a ciklus középpontja és a mű középpontja egyszerre. Liszt a darab egy pontján egy bibliai idézetet ír be a kottába. Felolvasom, az a mondat, amit Jézus mond a samáriai asszonynak, a kútnál, János evangéliumának egy részlete. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. És ez árulja el azt, hogy mi is történik ebben a darabban. Ami eddig a kellemes és nagyon látványos és virtuóz vízi zene volt, az itt átvált egy mélyen vallásos tartalmú műbe, és innen nézve az áradás, az már egészen más, az az életre buzgó víz forrása. Hallgassuk meg az átváltozásnak a pillanatát, illetve ami közvetlenül előtte van és utána van, érezhető Liszt hangnemileg megkomponálja azt a pillanatot, amikor ez a bizonyos változás végbe megy. Még egy idézetet olvasok, ez azonban már Kozima Wagner naplójából. 1878. április 10. Este apám eljátszotta a villadeszte szökőkutyait, az Angeluszt. Richard, mármint Wagner, azt mondja, álmodozó, melankolikus lét az apádé a villadesztében, ahol megénekli a ciprusokat, az Angelusz harangszót, a szökőkutakat. Ez tetszik nekem. Wagner sem mindig becsülte az idős Liszt műveit, de éppen az Zarándok évek harmadik kötete kapcsán pozitívan is nyilatkozott. Mielőtt meghallgatjuk egyben a ciklust, egy kicsit ejtsünk szót arról, hogy miért is ciklus ez? Valóban ciklus-e? Beszéltünk annak idején erről Ránki Fülöppel, hogy egyben érdemes-e meghallgatni, vagy inkább válasszunk ki részleteket, de arra jutottunk, hogy egyben. Ugyanis ez egy ciklus. Liszt egyik legegységesebb műve. Hogy mi fogja össze, ugye nagyjából egy órával ezelőtt beszéltem arról, hogy nehezen lehet megtalálni a kapcsolat a művek között. Mi a ciklus vezérfonala? Domokos Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatójának van egy nagyon szép tanulmánya, ahol kimutatja, hogy a ciklus vezérfonala a halál és az örök élet ellentéte, és ennek az ellentétnek a feloldása. Vannak más elméletek is. Dolores Pesce, egy amerikai lisztkutató, az 1980-as, 90-es évek fordulóján írt egy tanulmányt, amelyben ő azt állítja, hogy magyar témájú a harmadik Zarándok év, azzal érvel, hogy a magyar koronán is megtalálható a Szent Koronán Szent Kozma és Szent Damján, akiknek ugye a neveit Liszt ráírta az Angelus első kéziratára. Ráadásul a magyar Szent Koronán Isten ülő alakját oldalról ciprusfák veszik körbe, Isten ülő alakja alatt pedig Mihály és Gábriel arkangyal látható, tehát az angyalok is ott vannak. És Dolores Pesce még hozzáteszi, hogy a villadeszte szökőkutyainak bibliai idézete pedig úgy helyezkedik el a szimmetrikus struktúra közepén, mint a Szent Korona tetején a kereszt. Liszt végül is ismerhette a Szent Koronát. Ami viszont tény, hogy nagyon is szimmetrikus ciklusról beszélünk. A hét tétel, a két szélső darab és a ciklus közepe az, ami vallásos hangvételű, az első és az utolsó tétel teljes egészében, és a középen lévő tételben van ez az átalakulás a bibliai idézetnél. És pont a vallásos tételek harmóniailag könnyebben befogadható, kevésbé merészek. A gyászzenék, amik viszont kitöltik a pillérek közti teret, a gyászzenék azok viszont merészek, modern zenék, tele vannak kromatikával, instabil hangnemérzettel. Sok minden keveredik ebben a ciklusban, a szeretett élő és már elvesztett családtagok, a halál és az élet, és a vallás, Liszt keresztény hite. Talán nem véletlen, hogy több tétel is fisz hangon ér véget, ami Liszt számára a kereszt, a vallás, az Isten hit egyik jelképe volt. Most hallgassuk meg egészben a ciklust. Ránki Fülöp fogja elzongorázni nekünk a Zarándok évek harmadik kötetét.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Liszt Ferenc Zarándok évek című művének harmadik kötetével ismerkedhettek meg. A művet előadta Ránki Fülöp zongora művész. A műsort Szabó Ferenc János vezette. A felvétel a Sára Sándor teremben készült 2024. január 20-án. A hangmérnök Ötvös Balázs volt, a zenei rendező Bíró Katinka, a szerkesztő Katona Márta.
A 2024. március 16-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában Ábrahám Márta hegedül és Borbé László csembalózik. Évfordulós műsorunkban a 340 éve született Johann Sebastian Bach hegedűre és csembalóra írt szonátái csendülnek fel a két művész előadásában. Most az E-dur, F-moll és G-dur szonáta szól. A február 5-i koncertfelvétele a Doknányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.